Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. A mai vendégünk dr. Barta Zsolt orientalista, a Tomori Lajos pedagógiai és helytörténeti gyűjtemény helytörténésze. Ez a gyűjtemény a 18. kerületben van, a 18. kerületnek a pedagógiai és helytörténeti dolgait gyűjti össze, és a Kondor Béla úton található, de vannak más helyen is kiállító helye is. Hol és mit lehet látni?
De jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak, és hát igen, mi kint vagyunk a világ végén, ha lehetne idézőjelet tenni hozzá, akkor tennék egyet nyugodtan. Ugye Pest-Szent-Lőrinc és Pest-Szent-Imre tartozik a 18. kerületbe, és hát jelen pillanatban három helyen is megtalálhatók vagyunk, egy intézmény, a Tomori Lajos féle. Erről majd később beszélünk hosszabban. Hát az Üllői út nekünk ugye a nagy vízválasztónk, ugye azon megy végig tulajdonképpen Pest-Szent-Lőrinc, ott két oldalán terül el, és a fő múzeum sarok, tehát a fő kiállító helységeink, azok az Üllői úton találhatóak.
Az Üllői úton merre?
Merre?
Hogyan közelíthetőek meg?
Hát nagyon egyszerűen, az ember kijön a metróval, határútig is onnan az 50-es villamossal, és ott száll le a Baross utcánál, és onnan gyalog egy 2-3 perc alatt megtalálja a központi helyünket.
Ott milyen kiállítás látható most?
Hát igazából mindenhol van kiállításunk, tehát most egy ravaszfogós kérdés volt, igyekszem akkor úgymond, sorba mondom akkor a kiállításainkat. Ami a úgymond központi helyen, tehát az Üllői út mentén található, az pontosan a Szent Lőrinc sétányon van, ezt könnyen meg lehet találni, mert előtte van egy hét vezér szoborcsoport, és van egy kis domb, egy mesterséges domb, amin ők ugye helyezkednek. És hát ebben a kiállító teremben, vagy termekben inkább, mert ez három teremből is áll, van tulajdonképpen egy Pest-Szent-Lőrinc, Pest-Szent-Imre 200 éve kiállítás, tehát tulajdonképpen kicsit csalóka a cím, mert sokkal régebbről, tehát majdnem hogy a tatárjárástól, hogy kicsit az orientalisztikát is ide vegyem már, tehát a tatárjárástól úgy majdnem, hogy máig tulajdonképpen nyomon lehet követni a kerületnek a fejlődését. Érdemes kijön és megnézni, mert ugye amellett, hogy Pest-Szent-Lőrinc és Pest-Szent-Imre régi részeit lehet látni képeken, különféle dokumentumokon és tárgyakon, van egy külön rész, ami a Ferihegynek, pontosabban a Néhai Balét Társaságnak a emléktárgyait is tartalmazza néhány tárló, és érdemes megnézni mindenképpen azt is.
Maga a kiállítás hogyan épül fel? Arról ugye szó volt, hogy három teremből áll.
Így van. Tehát bejön az ember, most képzeljük el egy három teremből álló épületrészt, bejön az ember, először a legrégibb korok található, tehát a legrégi dokumentumok, az 1332-ben kelt királyi oklevél, ami először említi Szent Lőrinc nevét, még Szent Lőrinc néven. Utána ugye, hogy haladunk szépen, ami emlékünk van, nincs sajnos túl sok tárgyunk, de szépen felépítve haladunk egészen a, ennek a teremnek a végén, egészen 1900-as évek derekáig. A következő terem, ami nem is igazából terem, az egy ilyen folyósó rész inkább ott, mivel mi pedagógiai gyűjtemény is vagyunk, ott egy régi szekrényben tárolunk különféle régi általános iskolai eszközöket.
Ez a szekrény nyitva van?
Szekrény záró van, szóval nálunk ez a szekrény záró van, de külön kérésre azért megnyílhat, de erről majd szerintem később fogunk még jövőben beszélni. És ebből a helységből, vagy félig folyosó, félig helységből nyílik a magáról az alapítóról, Tomori Lajosról elnevezett Tomori terem, ahol általában mindig adott iskolák hoznak magukkal, tehát van lehetőség arra, hogy saját kiállítási anyagot is bemutassanak.
Ez érdekes, az iskolák rendeznek saját maguknak kiállítást?
Igen, igen, hozhatnak ők is. Most például a helyi Ady Endre általános iskolának a kiállítása van nálunk, ami elsősorban ilyen régi, ős-magyar és honfulláskori tárgyakat készítettek el. Van egy mini jurtánk is például. Aztán vannak hozzá különféle nemezből készült játékok, vannak dokumentumok, ilyen tarsolylemezes dolgok, tehát mind-mind gyerekek által elkészített dolgok vannak, és ezt is meg lehet nézni, és ez is érdekesség. Nekik is érdekes, ugye, mert hát végre látják a múzeumban kiállítva a tárgyaikat, nekünk is érdekes, és akik jönnek a látogatók számára is érdekes, reméljük.
És kik szoktak egyébként látogatók jönni? Milyen rétegből jönnek?
Teljesen vegyes különben. Érdekes az, hogy nagyon sok a nyugdíjas különben, aki arra jár, bejön, és utána meghatódva írva a vendégkönyvbe, hogy nem is tudta, hogy itt létezik egy ilyen, még mindig azért ugye nem 100 éve létezünk sajnos. Igazából ugye egyfősben nyugdíjasok, aztán a korosztály másik része pedig a fiatalság, osztályokat hoznak elég rendszeresen, jönnek osztályok is hozzánk nézelődni, rendhagyó történelem órára, egyéb másra, tehát tulajdonképpen a nem a 0-100-ig, azt nem lehet mondani, hanem úgy 6-8 éves kortól egészen 100-150 éves korig, ha van ilyen élő lakókerületben, akkor ők is jöhetnek, tehát teljesen vegyes.
Egyébként az interneten nézdelődve egy érdekes dolgot figyeltem meg, ez a 200 év emlékei a múzeumsarokban kiállítás kapcsán, hogy ugye az szerepel, hogy a 200 az úgy jött ki, hogy 75 éve lett város Pesszentlőrinc, 80 éve viseli a Pesszent Imre, és 55 éve alapította Tomori Lajos iskolaigazgató a gyűjtemény. Igen, tehát ezek a pontosan számok vannak összeadva.
Ez a számmisztika nálunk, igen.
Úgyhogy nagyon csalóka, mert a 200 év alatt az ember azt gondolja, hogy akkor mától, vagy mondjuk, mikor nyílt ez a kiállítás?
Hát most már 30 éve működünk különben, de itt a Szent Lőrinc sétányon nem olyan nagyon régen vagyunk különben.
Mert hogy ez a kiállítás ugye 2 évvel ezelőtt nyílt, tehát az ember azt hinné, hogy 2 évvel ezelőtthöz képest, tehát 2011-ből kivonjuk a 200-at, kijön az 1811, azt hinné az ember, hogy akkor indul a kiállítás, tehát hogy a hely története akkortól ismert itt a helyen.
Ez a mi helyi számmisztikának a végeredménye, hogy viccelj egy kicsit.
Mióta vannak ilyen régi emlékek itt a helytörténeti gyűjteményben? Hogyan kerültek ide ezek az emlékek?
Az érdem mindenképpen az alapítói, a Tomori Lajos bácsi, és annak már nincs közöttünk, és én nem is ismertem már. Ő annak idén Felvidékről került Magyarországra, és ő már odahaza is különféle helyeken lakott, és oda is haza is már ilyen szorgos gyűjteményeket igyekezett mindenhol létrehozni. Amikor ide került az 50-es években Budapestnek ennek a részére, akkor az első dolog az volt, hogy megint csak elkezdjen a gyerekek, diákok segítségével egy úgymond helytörténeti, és mivel akkor még nem volt Magyarországon pedagógiai múzeum, kapott egy felkérést az akkori minisztériumtól, hogy hozzák majd létre, és ő kezdjen egy országos gyűjtést is tulajdonképpen. Tehát azért ott másképp alakult, ő maradt kint a kerülben, mint iskola, igazgatóként dolgozott végül is nyugdíjas éveikig, és közben gyűjtötték. És így került a végén hozzánk egy felajánlással, még életében tulajdonképpen átadta a gyűjteményt, és azóta is gyarapodunk az előse remélre.
Az iskolai történeti gyűjteményben mik láthatók?
Nyakkendők, egyenruhák, például régi iskolai pad, de most ugye nem tudunk reklámozni nyilván, de van olyan budapesti múzeum, aki tőlünk kért egy század elejé padot kölcsön, iskolapadot az ő kiállításuk anyagukhoz, ugye, mert csak nekünk van, úgy néz ki Budapesten, ugye az országban. Aztán rengeteg olyan eszköz van, amivel hajdanára, hogy a hajdani pedagógusok, tanárok dolgoztak. Tehát a jégi tábláktól kezdve a körzőkön át a különféle számomra is ilyen felfoghatatlan geometriai, fizikai és egyéb más bemutató szemléltető eszközökön keresztül egészen a kitömött varjóig mindenféle dolog található nálunk. Tehát
ezek egykor szertárban voltak, vagy mindennapos használati tárgyak voltak?
Szertárban, és ezáltal mindennapos használatban voltak, igen. Tehát meg is van a nyoma némelyiken, hogy látszik, hogy ez már elég sokat használták a hajdalán.
Lépjünk egyel tovább. Megnéztünk egy kiállító helyet, még 2 van. Melyik lesz a következő?
Megnézzük akkor a Havanna 9, a másik felén van ugye kicsit a kerületnek. Havanna lakótelep, ami régen elég híres lakótelep volt, mára már nem az. Tehát egy teljesen nyugodt panel lakótelepnek lehet nevezni. Ahol a lakótelepek régen és most, tehát az Havanna lakótelep, mint hogy azt a kedves hallgatók tudják, hogy nem annyira régi, ugye 70-es években húzták fel a szörnyű nagy panelházakat. Előtte viszont 1920-tól 1960-as évek végéig egy úgynevezett állami lakótelep működött a helyén, ami meg egy régi téglagyárra épült rá, ugye 1920-ban, amikor érkeznek különféle csatolt országrészekből menekültek, nekik kell szállást, lakást valamilyen szinten, lakhatást biztosítani, és így kerülnek ők, rengeteg erdélyi például, székelyek is, felvidékről, újvidékről jönnek emberek, és úgy kerülnek ide erre az állami lakótelepnek hirtelen kinevezett gyár telepre, ahol rengeteg ugye mindenre alkalmas, csak éppen lakhatásra nem alkalmas házikók, építmények vannak, amiket szépen lassan alakítanak át, úgyhogy lehessen menni lakni is. Ez annyira jól sikerül, ezt megint lehetne nyugodtan idézőben tenni, hogy 1960-as években, amikor ugye el kell dózerolni, és helyette egy korszerű lakótelep fog felépülni, akkor a régi lakosok nem is igazán értik sokan, hogy miért kell, amikor egy gyönyörű zöld rövezeti jellegű földszintes házaskákat képzeljünk el, ami inkább ilyen félkomfortos a többség, tehát nyilvánvalóan ilyen higiénia szempontjából is rengeteg kivetnivaló, viszont egy kedélyes lakhatónak tűnő lakótelep. És ugye ez a havonna 9 szám alatt lévő kiállító termünk, ez az a rész, ahol egyrészt a régi állami lakótelepnek a dolgait tároljuk, mutatjuk be a tisztelt ugye nézőseregnek. Itt van egy egész érdekes néprajzi rész, ugye a hajdanák, akik jöttek az első két hullámban, főleg Erdélyből, rengeteg kardozagi szőttestől kezdve, sok-sok olyan néprajzi tárgyunk van, máshol nem igazán maradt már meg, hogy ők elhozták maguk, és náluk megmaradt. Utána állami lakótelep mindennapos dolgai mellett egészen a mostani panel retro lakótelep a Havannának a egészen 1989-90-es esztendeig használatos tárgyait is most őrizzük. Ami lehet, hogy annyira nem érdekes, de egy Commodore 64 számítógép, vagy mondjuk a visszaemlékeznek a tisztelt hallgatók, mondjuk arra, hogy a 70-es évben mekkora divat volt minden panel lakás nagy szobájában, hátsó falra ilyen posztereket, egész fél oldalas, vagy egész falasos posztereket tenni, hát ilyenekből is őrzünk jó néhányat például.
Mekkora területen láthatók ezek?
Hát én nem mértem még külön, mert elég kicsi, azt tudnám mondani, hogy tulajdonképpen ebben a vannak 9 nevű kiáltó helységben van egy tárló rész, tehát ahol tulajdonképpen a tárgyak vannak kitéve, és ott van mellette egy múzeumpedagógiai, úgymond gyerekfoglalkoztató is, ami kicsit kisebb, mint kellene, de annyira nem panaszkodunk.
Én most a poszterek miatt kérdeztem, mert hogy a posztereknek ugye sok hely kell, tehát hogyha...
Össze vannak hajtogatva, nincsenek kint, tehát nem tudunk mindent kitenni, sajnos. Viszont van egy nagyon érdekes és nagyon jó fénykép dokumentum tárunk is, ahol viszont rengeteg ilyen fotó van, ami a hajdani lakások belsőket, szobákat mutatják be. Mondom, ezt már úgy hívják, hogy retro, de ez is a múlt része már mindenképpen. Tehát számunkra mondjuk emlék, de egy mostani 8-10 éves gyerek számára az teljesen érdekes. Tehát meg is lepődök néha én is különben, hogy miket nem tudnak is. Olyan dolgokra csodálkoznak rá, ami nekem, az én sem vagyok még 100 éves, de nekem teljesen természetes, hogy 30 éve, 20-30 évig használtuk, és már nem tudjuk, hogy mi az.
És mondjuk itt a Commodore gépet lehet használni, vagy csak
kiállítási tárként nézni? Kell próbálni, régi játékok működnek rajta, tehát egyik legnagyobb sikerünk, amikor sorba állnak a gyerekek kipróbálni a régi joystickos módszerrel, természetesen és régi monitorra, vagy a régi fekete-fehér tévével, ahogy annak ide mi is használtuk.
Jön a harmadik kiállítás.
Ami ugye a lényeg, a legújabb kiállításunk tulajdonképpen, ami tulajdonképpen a központi Kondor Béla sétányon lévő központi épületünkben található, volt található, így mondanám, és ez egy ilyen vándorkiállítás, amelyet kölcsönöztünk egy mondást egy régi ógörög szerzőtől, bizonyos Plutarkhosztól, ugye a párhuzamos életrajzokat, és a kerületünkben található 20 úgymond híres vagy közismert embernek a portréját rajzoltuk meg különféle dokumentumok segítségével, és azért vándorló kiállítás, mert mindehez hozzájárul egy történeti vetélkedő is, tehát tulajdonképpen kész vannak ezek a oldalak, lapok, amik mennek iskoláról iskolára most már, és mindenhol ki kell tölteni egy tesztet hozzá, egy történeti tesztet, és így népszerűsítjük is egyrésztről a régi híres lakosokat, másrészt pedig ez a gyerekeknek is érdekes tulajdonképpen, hogy nem csak meg lehet nézni valamit, hanem arról még játszani is, meg ilyen textkitöltés is kell eszközölni, és a kettő együtt így érdekes.
Álljunk meg egy pillanatra, hallgassunk zenét, és akkor folytassuk a múzeumpedagógiai dolgokkal.
Rendben. Thank you.
Folytatjuk a tárlatról, tárlatra című műsort. Továbbra is a Tomori Pál helytörténeti gyűjteményről beszélgetünk, és azt mondtuk, hogy a múzeumpedagógiával fogjuk folytatni, mert hogy nagyon komoly múzeumpedagógiai tevékenység is folyik itt. Hallottuk, hogy iskolákba is kimennek. Mi is ez a vetélkedő, amiről szó volt?
Először gyorsan helyesbítsünk, Tomori Lajos és nem Tomori Pál. Tomori Pál egy máskorban élt, mind a kettő híres ember így van. Nagyon most kijárunk a... tulajdonképpen jár iskoláról iskolán, ez a párhuzamos életrajzok, tehát kerületünk 20 híres emberének életrajza különféle források alapján megrajzolva, és ezt népszerűsítjük most iskoláról iskolára, és elég úgy azt is mondtam még a végére. A vándorkiállítással a gyerekek számára egy teszt kitöltése, tehát egy ilyen játékos vetélkedőre is lehetőség nyílik.
Kik szerepelnek benne, kik a kerület híres emberei, az a 20 párhuzamos. Is mind, ugye Fedák Sárit már hallottuk énekelni, ő az egyik.
Gondolom felismerték a kedves rádióhallgatók is, hogy Fedák Sárinek. Kevés van tőle különben rádiófelvétel amúgy, tehát ez igen, csak egy ritkaságot hallottunk most. De ha itt tartunk, akkor kezdhetjük előről, tehát most nyilván nem mindenki fog felsorolni, de egyértelműen a két legrégebbi, két akár legközismertebb számítható alakad Szent Lőrinc és Szent Imre, akik két település lett elnevezve. Utána Fedák Sárit mindenképpen előre kell hallnom, nem csak azért, mert az elébb őt hallottuk énekelni, hanem azért is, mert nemrégiben, most januárban fejeződött be a Budapesti Történeti Múzeummal egy közös Fedák Sári kiállítás, ami nekünk az egy nagy dolog olyan szempontból, hogy ki tudtunk törni, megint csak időzőtérbe, ki tudtunk törni a 18. kerületből, és tulajdonképpen egy nagy múzeummal közösen tudtunk egy olyan Fedák Sári kiállítást megnyitni, ami tulajdonképpen Fedák Sári a kerületben, a mi kerületünkben zajló tevékenységéről beszél. Ami nem túl nagy tulajdonképpen, mert neki egy nyaralója volt kint Szent Lőrincen annak idején, amit aztán később el is adott és le is bontatott. Egy érdekesség tulajdonképpen nála. Aztán ki is árusította téglánként, és mai napig van a kerületben több olyan ház, ahol mondják ott a lakók, hogy ez meg ez a része a Fedák Sár villából van, vagy a régi kandallónak bizonyos részei meg vannak beépítve ide-oda amoda, tehát lehet, hogy össze lehetne szedni, és még egyszer vissza lehetne építeni tulajdonképpen a Fedák Sári nyaralót, de hát nyilván nem erről van szó. Szóval ilyen szempontból számunkra fontos ember ő is. Aztán beszélünk arról, hogy Kondor Béla sétány, hogy miért pont a Kondor Béla sétány. Kondor Béla is élt a kerületünkben, gondolom, hogy nem kell külön bemutatni senkinek. Tehát egy igen híres, sajnos ő is elég korán elhunyt grafikus festőművész, valamint író is, kevesen tudnak róla, hogy tulajdonképpen ő tanulmányokat is írt a műveihez, vagy művei mellett. Tehát nem csak festőként, vagy grafikusként lehet rá emlékezni, hanem tulajdonképpen közíróként, vagy komoly tudományos szakíróként is. És egy másik szintén művészről, Szécsi Margitról lehet még megemlékezni, aki szintén kerületünkben élt családjával együtt, még egészen gyerekkorától ifjú koráig, és néhány írásában meg is emlékezik a Szent Lőrinc éjszakákról, a Üllői út csendjéről éjszaka, amikor csak egy villamos zavar, meg néha, vagy egy arra járó autó, és ő ül kint a kertben hajnal kettőkor, és verseket, meséket talál ki magának, és nézik közben a csillagos Szent Lőrinci eget, tehát tulajdonképpen ő is hozzánk köthető, bár később őt is ugye másfelé veti a sors mesten belül. Aztán vannak kevésbé ismert, de számomra igen fontos, hogy népszerűsítsük őket, sportolók is akadtak a kerületben, kettőről mindenképpen beszélni kell, két legnevesebbről. Egyikük Prokop Sándor, akinek emlékében avattuk az emléktábláját. Nem tudom róla, mennyit tudnak a kedves hallgatók, annyira elmondok, hogy 1912-es stockholmi olimpián ő az első, aki sportlövőként az első magyar olimpiai aranyat szerzi. És utána élete végéig tulajdonképpen majdnem, hogy Szentlőrinten él, egy időben beköltözik a belvárosba, jogászember, tehát a joggal foglalkozik, viszont ilyen szempontból ez a lövészeti tudomány, ez nem egy elhanyagolható dolog. És a másik hasonlóan híres, talán többen ismerik, Deák Ferenc, nem a kégyezéses Deák Ferencre gondolok, hanem Deák Ferenc Bamba nevű később a FTC-ben, a Fradiban futballozó sportolóról lehet még megemlékezni, szintén a kerületről születte, és ott kezdett el focizni, és onnan mentek később a Ferencvárosba, ahol gólkirály lesz, tehát soha annyi gólt, kicsit puskázok, mert le is írtam, hogy hány gólt szerzett tőlem, hogy nem mondjuk annyira sportfajon gólt, és megnézni, hogy 1945-46-os idényben 66 gólt lőtt. Azóta sem tudták túlszárnyalni, viszont nem került be az aranycsapatba az 50-es években, ami egy nagy talány volt sokáig, hogy tulajdonképpen miért is nem, de hát ma már azt is tudjuk, hogy rosszul viselkedett rossz helyen akkoriban 50-es évek, ugye, és büntetésből maradt ő ki tulajdonképpen az aranycsapatból, de elképzelni lehet, hogy mi lett volna, ha ő is részt vesz Puskásik mellett, akkor különféle nagyobb meccseken, de sajnos azért az ilyen. Szóval számunkra ő is egy fontos, egyik legfontosabb sportolónk ilyen szempontból. Hát kit lehet még megemlíteni? Szemere Miklósról lehetne még beszélni, őről megint csak kevesen tudnak szerintem. Keves erő, a körülvesző legendák hőse. Egy nagy magyar írónak, Krúdi Gyulának egy igen jó barátja, Szemere Miklós. A Krúdi több művédnek a főhősét Szemeréről mintázza. Szemere egy diplomata, tulajdonképpen lóversenyre jár, kártyázik, rengeteg pénzt nyer, tehát egy mai szóval egy milliárdosnak lehetne tekinteni. Aki viszont adakozó, tehát aki pénzt kér tőle, hasznos célra, annak ad, nem is kérdi, hogy mire kell, tehát tulajdonképpen ad. A kerületben két telepnek, a Szemere és a Miklós telepnek is ő a névadó gazdány, azt jelenti, hogy hajdanán fölbirtokai voltak ezen a részen, amiket később felparcellázott, eladott, és a pénzt is vagy lóversenyre, vagy kártyára, vagy valamilyen jótékonysági formára költötte. De mindenképpen a 20. század elejének egy ilyen tipikus gentry, tényleg kicsit egy olyan körbevesző, furcsa, abszolút eltűntő világ egyik utolsó lovagja vagy halakja ő. És Elfedák Sájról beszéltünk már, hirtelennyében nem szeretnék mindenkit felsorolni, meg kell nézni a kiállítást nálunk, az az igazság, hogy ki kell jönni.
Arról volt szó, hogy tablókiállítás.
Igen, igen.
Ez mit jelent? Milyen képek, szövegek, milyen formában, milyen nagyságban, mennyire olvasmányosan látható, vagy pedig mennyire száraz vázlat jelleggel?
Ezek a rövid olvasmányos, az elsősorban bevallható, mondjam, mert mélyre vallám, hogy a gyerekek, tehát általános iskolások számára készültek a szövegek, amik ezeken a tablókon találhatók, és mindenkiről van egy fotó, és van még arról az épületről, vagy arról a területről egy még másik fénykép, ami az adott személyre csatolható. Viszont van egy honlapunk is, ahol ugyanezek a tablók megtalálhatók, viszont ki van bővítve itt már, itt még az érdemes tudni, vagy tudta-e, hogy ez is főleg gyereketnek szól, de már felnőtt gyereketnek is. Minden személyhez igyekeztünk minél több plusz információt adni, tehát ott már jobban után lehet nézni a dolgoknak. Most még ezzel a honlapon még mindig dolgozunk, tehát ez a soha készen lévő honlap lesz valószínűleg, mert már igyekszünk filmbejátszásokat bevágni, különféle bibliográfiákra, még hol lehet utána nézni esetleg a illető munkásságának, életművének, életének. Tehát igyekszünk minél jobban kihasználni az internetes lehetőségeket is.
A gyerekek mennyire lelkesen vesznek benne részt, és tulajdonképpen a versenynek mi a tétje? Tehát miben nyilatkozik meg, hogyha kitöltenek egy ilyen lapot, akkor milyen jutalmat kapnak?
A jutalmat nem árulnám el, mert hát ha valaki hallgatja, hogy legfogja hallgatni nálunk is különben. Lényeg az, hogy gyerekek úgy tűnik, az első néhány kör az bent volt még a központum, és oda jöttek az iskolák, az osztályok, és ott nézegették meg. Ugye abból áll maga a vetélkedő, úgyhogy azt, hogy megnézik a tárolókat, minden megnéznek, majd leülnek, gondolkodnak és kitöltik a tesztet. Ha valami nem megy, akkor megint kimennek, megnézik, tehát nincs ennyire szigorú, hogy most nem lehet többet megnézni. De van egy térkép része is mindennek, ami interaktív tulajdonképpen, ahol kerületi különféle nevezetes helyeket kell megtalálni, meg mondva, hogy mi az, és meg kell keresni a térképen, ki kell jelölni, általában ebből is szokott mindenkinek sikerülni. Az érdekes, hogy általában a fiúknál a legjobban a említett Deák Ferenc Bamba, a focista, a legnépszerűbb tulajdonképpen valahol, míg a lányok a Fedák Sárira természetesen hajaznak. Azt mindig el szoktuk mondani, hogy Fedák Sár az első magyar celeb, lehet ilyen rossz szót használni, aki ugye tudatosan használja ki azokat az akkori lehetőségeket, hogy hogyan lehet minél népszerűbb az országban, de saját pénzén képes lapokat készített, ő van rajta. Árulják az országban mindenhol. Tehát nem elég az, hogy ő egy szívésznő, és hogy Pesten lehet látni, meg itt ott a vidéken, az egész országot elárasztják a róla szóló képek, pletykák, ugye, Molnár Ferencnek is egy ideig felesége, nem felesége, aztán elválnak. Azért mondom, hogy ilyen nagyon korai celeb a maiakkal lehetne valamilyen szinten összehasonlítani. És ő hát nem is példakép, de mindenképpen a lányok fantáziáját megmozgatja, hogy na hát, már régen is voltak már ilyenek, és ilyen érdekes is. És hogy azt még esetleg mi lehet elmondani a Fedák Sáriról még a végére, hogy ő igazából nagy szerepeket annyit nem játszik, ő azzal írja be magát a színház történelembe, hogy a János Vitéz cím szerepét játsza a nő létére nagyvágos szerep. Addig ilyen nem nagyon van ugye Magyarországon, azóta se igazából. Ez nagyon jó megoldja, és tulajdonképpen nagyon jó János Vitéz kapunk.
Abból hallottunk ugye egy részletet épp az előbben. A múzeum pedagógiai tevékenységre visszatérve, amikor beszélgettünk, említetted, hogy iskolákba is kimentek. Tehát az iskolák, az osztályok eljönnek hozzátok, egy-egy osztályt tudtok egyszerre fogadni, és bemutatjátok a kiállítást, feladatlapot kapnak, különböző tevékenységeket végeznek. Most akkor a két kérdésem az lenne, hogy mit csinálnak, milyen egyéb manuális tevékenységet végeznek a kiállítások kapcsán, és amikor ti kimentek az iskolákba, az hogyan zajlik?
Egy kedvenc témához értünk most a múzeum pedagógiához. Hát ami mindenképpen fontos, hogy minél több eredeti tárgyat kézbe vehessenek a gyerekek. Tehát az, hogy megnézünk egy tárlót, leülünk a földre, vagy utána beülünk megbeszélni a másik terembe, azt bármely múzeumban meg lehet tenni. Az, hogy jó, de arról beszélek, hogy annak idején olyan vasalót használtak, hogy parázssal, meg hogy fel kellett tenni a tűzhelyet, és ott melegedett fel, ezt nehéz elképzelni, és akkor előkapok egyet hirtelen, nem a zsebemből, hanem a raktárból, és akkor kézről-kézről adjuk, mindenki megnézi, hogyan kellett használni, hogyan működött, tehát mindenképpen ez a abszolút minél közelebb az emberekhez, tehát ne csak a üvegen keresztül lehessen bámulni egy tárgyat, hanem nyugodtan vehessük kézbe. És lehetőleg az eredetit, tehát nem ilyen másolat, meg így nézett ki körülbelül. Nálunk annyira régi tárgyak sajnos, vagy nem sajnos ilyen szinten nincsenek, tehát nálunk tulajdonképpen majdnem minden kézbe vernek a gyerekek. Az előbb említett Commodore 64 számítógép is ugye ma már ugye múzeális érték valahol, bár van, aki ezt nyilván cáfolná, le lehet ülni, le lehet játszani vele, és akkor még játszanak vele egy-két játékot akár.
Mondjuk a pedagógiai tevékenységnél az iskolával kapcsolatban mit vehetnek a kezükbe?
Hát, bizony, itt most volt ugye március 15-en, és ennek kapcsán mi mentünk ki egy iskolába, és mondjuk elég messze vannak, ugye, de azt mondjuk, mikor nem beszéltem, hogy maga a Pest-Szent-Lőrinc egy közel 100 000 lelket számláló kerület, tehát egy óriási nagy kerület valahol. Szóval azért van néhány iskola, ami messze van ahhoz, hogy ők bejöjjenek, be se élnének, ugye egy-két iskolai órára jönnek hozzánk a gyermekek, annyira be sem élnének, mi megyünk ki, és most ez. Múlt héten két alkalom is voltunk kint egy távol iskolában, ahol ugye régi luttollal lehetett írni, ott mondjuk azt játszottuk el, hogy milyen lehetett annak idején Bedőbi Sándornak megírni a nemzeti dalt, kapott mindenki papír, kapott mindenki tintát, luttollat, náttollat, és ugye ezek mind régi pedagógiai eszközök. Amikor bent vagyunk nálunk, tehát az intézményen belül a múzeumpedagógiai műhelyben, vagy gyermekfoglalkozásokban, akkor még van nekünk egy olyan tárgyunk, amit szintén kevesen ismernek már, mint úgy neveztek régen, meg ma is, hogy palatábla és palavessző hozzá, azt is ki lehet próbálni, hogy milyen volt ugye azzal hajdanán egy diáknak írni. És azért mindig ezek meglepetésként írja a gyerekeket, már maga a lúttól is, nem is könnyű beleírni, tehát meg kell tanulni, de tetszik mindenkinek, és akkor legutolsó 1:20 mondom, hogy akkor van még egy meglepetés, és előveszem ezt a palatáblát, hogy mi ez, és senki nem tudja, hogy mi az, és mondom, ez a régi laptop, a régi iPad, annak idén minden diák ilyennel járt, ilyen kis kocka alakú, több oldalból áll, benne méviasz volt hajdanán, nekünk már olyan nincs, mi gyurmába szoktuk helyfesteni, de ugyanolyan szinten működik, és a régi pala veszőbe lehet rá írni, és a másik felébe pedig ki lehet törölni, radírozni tulajdonképpen, és ez lenyűgöző, tehát én is hiszem, időnként 8-os gyerekek, tehát akik már nagyok, 14 évesek is bejönnek a kötelező órára, hogy ez őket nem érdekli, és 10 perc múlva egymás kezébe kapkodják ki a luttollal, és mindenki írni akar a palatáblával, és mondják, hogy te érdekes, és máskor is jönnének. Tehát már ez megéri, én azt mondom.
Általában többes szám első személyben beszéltél. Kik vannak a múzeumban, hányan dolgoztok, és miket csináltok ezen kívül még?
8-an vagyunk jelen pillanatban, vagy időnként 9-en, tehát ahhoz képest sokan vagyunk. Általában egy helyi történet gyűjtemény, az 1-2 emberek szokták mondani. Van egy nyugdíjas bácsi, aki oda letesznek, és őt el van tulajdonképpen ezzel. Viszont mi a? Eleve azért, mert a múzeum pedagógiához több ember kell, már megmagyarázza a létszámunkat. És mivel ugye ebben a kerületben se közel, se távol nincs több hasonló intézmény, de több funkciót is el kell látni. Ilyen szinten ugye a múzeum pedagógus csak egyik feladatunk, másik a helytörténeti gyűjteménynek a gyarapítása, a meglévő állománynak a feldolgozása, publikálása, és van egy nagyon komoly helyi kutatói gárda, akik rendszeresen jönnek hozzánk kutatni, tehát kutatószolgálat. Például múlt hónapban, februárban szerintem jöttek hozzánk annyian a kutatók, mint egy közepes levéltár mondjuk Magyarországon. Tehát egy naponta adják, veszik egymás kezéből a kilincset, az emberek is jönnek hozzánk dokumentumokat olvasni, nagyon-nagyon jó, kb. 100 évre visszamenő régi helyi hírlap és kiadványgyűjteményünk, ami digitalizálva van, már tulajdonképpen tel, azt is lehet kutatni. Nagyon jó fotógyűjteményünk van, az is legalább 5000 fotó, hanem több is, és így tovább. Tehát tulajdonképpen minden a funkciót ellátunk, mint egy múzeum, hiszen ugyanolyan emberek dolgoznak itt is tulajdonképpen, ugyan múzeológusok, múzeumpedagógusok, történészek vagyunk, és csak egy kicsit kisebb keretekben, mint mondjuk a Nemzeti Múzeum, de hasonló a funkciónk.
Milyen gyűjtemények vannak? Említetted az adattárat, a fotótárat, meg a tárgyakat. Ezen kívül mik vannak még, vagy milyen külön speciális?
Gyűjteményünk igazából, és amíg egy adattárunk is van, ami külön kezelendő, vagy a könyvtárról sem beszéltem még, ami szintén egy elég jól felszerelt könyvtár, 1763-as számtankönyvünk is van többek között, tehát ott is még a régi Tomori Lajos bácsiféle gyűjteménynek a része is megvannak, és mai napig gyűjtjük a összes megjelent Magyarország, nem könnyű különben, tankönyveket, tehát amik ugye megjelentek és vannak. Hát nekem a kedvencem az 1950-es Én első orosz nyelvkönyvem című kiadvány, amik ugye Lenin, Sztálin, Marx és Rákosi képei díszítik, és tulajdonképpen egy nagyon érdekes kötetke, és agyonban használva lehet látni, hogy az több generáció igyekezett megtolni oroszul belőle. Igazából ki kéne jönni és megnézni hozzánk tulajdonképpen, az a legigazibb.
Közben puskázok. Látok olyant, hogy az oktatás történeti gyűjteményről ugye szó volt, hogy játékgyűjtemény. Ez mit
bizony,
fed?
Bizony. Egyrészt egy hagyaték, egy régi tanárnénének a hagyatéke, aminek a nagy részét mackók teszik ki. Tehát egy komoly mackó gyűjteményünk is van. Játékokból pedig szintén a játék egyrészt lehet oktató, másrészt lehet hobbi vagy szórakozási eszköz, tehát ebből is már elég régi darabok is megtalálhatók, és ugye rendszeresen nézzük, járjuk a különféle árverések, whatever, internetes egyébben oldalakat, hogy honnan, miket lehet megszerezni. Ugyanis a múzeum pedagógiai foglalkozásunk egyikén vannak ilyen régi játékok megismerése is. Van olyan régi észforgató, kinevet a végén, és most akarom majd beszerezni egy eredeti gazdák, hogy okosan, és egyéb más, annyira nem régi, viszont a mai gyerekek már abszolút nem ismerik. Sőrosan szinte semmilyen társaságot nem ismernek, mert a számítógép az mindent elnyom, és akkor manuálisan ki lehet próbálni mindent, amikor tényleg dobunk a kockával, tényleg lépünk előre kettőt, mert ezek így ilyen szempontból fontosak.
Van aztán olyan, hogy textil és viseletgyűjtemény.
Fő része tulajdonképpen a hajdani állami lakótelep lakóinak a hagyatékából származik. Gyűjtünk még hozzá, mert ebből tulajdonképpen soha nem elég semmi. Azután a kerületben élt tanárnén, tanító nénitnek a különféle nekünk adományozott hagyaték, vagy textíliák, régi ruhák, van néhány nagyon régi ruhánk is, 1900-es évek elejéről, hajdani cselédruha például, ami szépen bábú, női bábú van szépen feltérve, és meg lehet nézni. Valamint ugye van egy régi esküvői ruhánk is, aminek az az érdekessége, hogy felpróbálható. Na most egy lányosztály, vagy egy olyan osztály, ahol úgy, mész, lányok vannak, hogy sorbaállás van, még a tanítóni nincs olyan a végén, hogy ő is felpróbálná, ha lehet, tehát mindenki kíváncsi az ilyenekre, hogy szép podros.
És mindenkire jó?
Nyilván nem jó mindenkire, de mi úgy csinálom, mint a mindenkire jó lenne. Tehát az... Főbb van, hogy fiúk is felszették próbálni, nézd, hogy kipróbálni milyen lett. Egy ilyen hány kiló, könnyű volt benne sétálni, vagy nem. Tehát azért ugye ez is egy olyan kicsit átérlik azt, hogy milyen lehetett mondjuk a század elején, vagy század közepén, milyen ruhákban élni és mászkálni. Tehát ez se is. Tehát más, hogy ez sem lehet, tehát ezt nem lehet képekről, hanem megnézik néhány képet, és utána akkor felveszi a ruhán, akkor ja, most már érti. Szóval ezért mentek olyan furcsán annak idején a nők, mert hogy hátra húzza őket a ruha, vagy előre, tehát ilyen szempontból ezek is fontos dolgok.
Hang- és videótárat, meg az új szerzeményeket látom itt.
Hát a hang- és videótár az a legújabb részünk valahol, tehát tulajdonképpen nekem is van egy olyan ötletem, hogy is kicsit akkor a elébb említett Malévre utalva itt lehet a legegyszerűbben bemutatni. Ugye Malév az volt, nincs, aztán nem tudjuk majd mi lesz, viszont a kerületből rengetegen dolgoztak hajnalán kint Ferihegyen, rengetegen voltak. Pilóták, sztjuardeszek, vagy csak ott a központi részeken, különféle szolgáltató osztályokon dolgozva. Szóval az ő visszaemlékezéseiket szeretném én majd szép sorban hosszú életút interjúkkal felvenni, és majd részét képezni majd egy későbbi nagyobb dolognak. Ugyanis tudom, talán nem állok egy titkot, hogy tervezünk egy nagy Malév kiállítást. Már egész jól állunk különben, és gyorsan le is kopogom bal kézzel, de nem fán. Egész jól állunk már. Ott lesz a központban, tehát az Üllői úton hamarosan majd talán reméljük, hogy a múzeumok éjszakája meg is tudjuk már nyitni, tehát akkor már lehet is jönni majd megnézni. Feladtunk egy felhívást a kerületi lakosoknak, mindenkinek, hogy Malév kétest szerveznénk, és ha van otthon esetleg valami régi Malév emlék tárgy, vagy bármi más, akkor jelentkezenek, és rengetegen jelentkeztek. Tehát régi pilóták, teljes garnitúra pilóta ruhát adtak, vagy ajándékban, vagy csak kölcsönben, nyilván van, aki ugye ragaszkodik hozzá. Tehát tárgyakból, emléktárgyak, amikor hajdonán a repülőn használtak, edénykék, kanalak, villák, poszterek, bármi más, tehát mindenből rengeteget hoztak már, meg is lepődtünk rajta, hogy ennyire megőrizték. Nem véletlen, tehát azért ez a Malév volt rengeteg embernek az annak ilyen munkát kenyeret, tehát úgy emlékeznek, nagyon jó emlékekkel emlékeznek viszont az emberek, és ha lenne megint egy hasonló, akkor gondolom megint menne dolgozni visszaoda mindenki, mert az egy szép dolog lehetett annak idején.
De az időnk lassan lejár, van-e még valami olyan, amit feltétlenül jó lenne megemlíteni?
Nyilván lehetne órákig beszélni még mindenről, én azt tudnám javasolni, hogy mindenki jöjjön ki hozzánk tulajdonképpen a Múzeum18.hu alatt megtalálnak, Múzeum18ker.hu alatt megtalálnak minket a honlapon, megtalálnak bármit, tehát időpontokat, mikor van nyitva, mikor lehet jönni, milyen az aktuális kiállításaink. Azért annyira messze nem vagyunk, tehát igazából a belvárostól, mondjuk a Kálvin tértől egy 30 percen belül ki lehet érni hozzánk. Én szerintem budai részekre hosszabb idő kell, amíg ugye többen járnak emberek, és hát igyekszünk dolgozni is. Igyekszünk minél jobban dolgozni.
Köszönöm, akkor zenét hallgatunk, majd következik a Kaleidoszkóp.
Én köszönöm szépen.
Hálok a világgal, nem én velem ő. de én hálok a világgal, nem én velem ők.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Következik a Kaleidoszkóp. Először a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Rádió Annó címmel nyílt kiállítás, és ebben a kiállításban egyrészt a Magyar Rádió 2007-ben megszűnt nyíregyházi stúdiójára emlékeznek, az ottani berendezéseket, az ott dolgozóknak az emlékeit elevenítik föl, másrészt pedig a rádió történetéről olyan érdekes dolgokkal, mint például egy 1927-es Philips rádió, vagy a Szokol rádió, vagy az Iskola rádió bemutatása, vagy 1913-ból származó gramofon, 50-es, 60-as években készített lemezjátszó, magnetofon, hanglemez, és hasonlóakat láthatnak a látogatók. Művészeti jellegű kiállítás nyílt Veszprémben Időfüggések címmel a Lackó Dezső Múzeumban, ahol a Mamiről, vagyis eredetileg 35 évvel ezelőtt marosvásárhelyi műhelyről, illetve azoknak a művészeiről, alkotásairól van szó, ezeket lehet megtekinteni. Másrészt pedig ugyanez a Mamű név 1991-ben Budaörsön megújult Ma születő művek rövidítéseként, és a kettőnek az egybeesése nem véletlen. Arról van szó, hogy a marosvásárhelyi művészek közül többen a 80-as években áttelepültek Magyarországra, és miután Marosvásárhelyen megszűnt a Mamű, itt Budaörsön 91-ben újjáalapított egyesület a Mamű hagyományait jelentős mértékben tovább vitte, tovább folytatta, úgyhogy erre kívánnak, mint szellemi és esetenként személyi folytonosságra utalni az azonos címmel. A kiállításon egyébként közel 70 kiállító művész alkotásai tekinthetők meg, a művészeti praxisok sokszínűségét egy széles keresztmetszetet tárva a látogatók elé. Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban szintén művészeti kiállítás nyílt, Tarcsányi Otília Sokféleképpen című kiállítása, ennek a kiállításnak pedig az érdekessége, hogy növények, fák, virágok láthatók itt, látszárúak, színes forgatagban, akvarell, olajfestmény és más technikákkal készítve. Tarcsányi Otíliával kapcsolatban érdemes egyébként azt is megjegyezni, hogy ő már több évtizedes építészi munka után kezdett a festészetbe, és azóta nagyon sikeresen sok helyen állított ki önálló, illetőleg csoportos kiállításokon véve részt. Munkáira pedig az a jellemző, hogy a színes, fényt, életörömet sugárzó, szépségre törekvő képeket készít. Más jellegű kiállítás nyílt a Budapesti Vazarelli Múzeumban, ahol Viktor Hulik Arc Geometrica címmel a geometrikus művészetnek az alakjai tűnnek fel. A balatonfüredi Vasari villában pedig szobrászati kiállítás, egy különleges szobrászati kiállítás, ugyanis Rodin a Vasariban címmel 6 Rodin szobrot lehet megtekinteni, amelyek a Szépművészeti Múzeumnak a tulajdonában vannak, és nem csak maguk a szobrok láthatók, hanem a szobrok története is megelevenedik, ugyanis a művek nem akárhogyan kerültek a Szépművészeti Múzeumba, van közöttük olyan, amelyik kifejezetten a múzeum számára készült. Térei Gábor volt az, aki megvásárolta ezeket a szobrokat a múzeum számára. Egész pontosan a művésszel együtt működve, ő volt az, aki a minisztériumot meggyőzte a szobroknak a fontosságáról. Arról, hogy ezek a munkák az európai rangú műtárgy állománynak feltétlenül részét kell alkossák. Ezeket a dokumentumokat is lehet látni, valamint metszeteket, illetőleg 1968-ban is vásárolt a Szépművészeti Múzeum egy Rodin művet, az is megtekinthető. Ha már valaki itt jár Balatonfüreden, akkor a Polgári Interjőr a századfordulón 19-20. Század című kiállítást is érdemes a villában megtekinteni, ez N. Csató Gizella rajzfilmes látványtervezőnek a műveit mutatja be. Győrben a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Váci Péter gyűjteményében Pompéi 2.0 címmel nyílt kiállítás. Tudjuk, hogy a Vezúv Krisztus előtt 79-ben vulkán kitörésével elárasztotta Pompéit, és olyan mozzanatokat őrzött meg számunkra, amik egyébként elvesztek volna. Kimerevítette a korabeli életet. Ez a kimerevítés tűnik föl a Pompéi 2.0 kiállításon is, amikor is német hajnal auróra a mai világra jellemző gesztusokat, mozdulatokat életnagyságú szobrokban formázta meg, a internetre, a számítógépre kapcsolódó világunknak jellegzetes mozdulatait örökítve meg. A túlzásokra kívánta fölhívni a figyelmet. Széchenyben a Kubinyi Ferenc Múzeumban Magyar Nagyasszonyok címmel pedig történelmi nagyságunk elevenednek meg kerámia szobrok alakjában Józsa Juditnak a keze nyomán. A Budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumban a Polihisztor történész címmel nyílt kiállítás. Itt is 200 évről van szó, de valódi 200 évvel ezelőtt született Tóth Ágoston, aki katonai pályafutással kezdte életét nagybátyjának a nyomában, aki Kőszegi Mártony Károly volt, és több felfedezést fűződik a nevéhez. A császári királyi hadmérnöki kar egyik kiváló törzstisztje volt, és ez volt az, ami miatt őt is szülei katonatisztnek adták. Katonai pályafutása jól is indult, ám korán felfigyeltek rajzoló és térképészeti képességeire. Ezt kamatoztatták is, 1846-ban például Pétervárad és környékének felmérését, szintvonalas térképének az elkészítését bízták rá. 1848-ban azonban lemondott akkor már századosi rangjáról, a szabadságharc harcosai közé állt, több fontos csatában kitüntette magát, a fegyverletétel után a magyar tisztek fölött ítéletet mondtak, akkor Aradon volt, először őt is halálra ítélték, majd néhány nap múlva megkegyelmeztek neki, várbörtönre, fogságra ítélték, Amnestia segítségével 56-ban szabadult, ekkor a gazdasági életben ispánként kezdett új életet, de 1861-ben erről a tisztségéről is lemondott, pedig már hídépítéssel is megbízták, és 1867-ben tűnik ismét föl fontos pozícióban, a korabeli minisztériumban kapott állást, közmunka és közlekedési minisztérium főmérnöke lett, és a topográfiai osztályt szervezte meg. Hivatali ideje alatt a kartográfia jelentősen fejlődött, a magyar hazai tudományos életet is fellendítette, nem véletlenül a Tudományos Akadémiának is tagja lett. De neki köszönhető az 1873-ban megalapított Magyar Földrajzi Társaság is, és az is, hogy a Pesti Magyar Királyi Tudományegyetemen térképtani és katonai tanfolyam indult, ahol igazgató tanárként hadászatot, hadművészettörténetet, tereptant és térképolvasást is tanított. Ha valaki a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban jár, akkor érdemes megnézni az 1956-os kiállítást is, Kitaszítva, befogadva címmel nyílt meg, a 20. századi magyar történelemnek kiemelkedő eseményét örökítették itt meg, és az azt követő időszakot is, azt, amikor nagyon sokan emigrációba kényszerültek, illetőleg kétségbe esett küzdelmet folytattak itthoni további életük megőrzése érdekében. Ugyanakkor az 56-os eseményeknek a hatását 1989-re szintén dokumentálják. Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban Számon tartva címmel egy hasonló jellegű kiállítás nyílt, az a kommunizmus áldozatainak, elsősorban egyházi személyeknek, papoknak, apácáknak az életét, emlékeit eleveníti föl, vértanúságukat, illetőleg a börtönben eltöltött éveiket, és azt a rendszert, ami akkoriban működött a vallásos életnek a szétszúzása érdekében. Ha már a vallási életnél tartunk, akkor a Váci Tragor Ignác Múzeumra is szeretném felhívni a figyelmet. Ha az Úristen kiszólít, így temessenek el, címmel nyílt ugyanis itt kiállítás, ahol a váci embereknek a halál utáni életbe magukkal vitt emlékeit lehet megismerni, rózsafüzérek, viaszból készült keresztek, szent képek, szobrok, például Páduai Szent Antal, Nepomuki Szent János, Szent Ferenc, Szent Rozália, sőt, Szent Anasztáziusznak a képe is népszerű volt, akit ma már kevésbé ismerünk. A Budapesti Műszaki és Közlekedési Múzeumban mesterségem címere egy másfajta antropológiai megközelítésű kiállítást mutat be, itt ugyanis borbélyok és fodrászoknak a kellékei láthatók, porotva, hajsütő, formázó alkalmatosság, olyan fodrászék, amiből kettő van összesen az egész országban, és a fa megmunkálás mesterei, például asztalos műhely, meg bőrműveseknek a szerszámai tekinthetők meg. A kiállítás valamennyi darabja magángyűjteményből származik, ezért is a magángyűjtők hónapjában nyílt a kiállítás. Ha már a múltba tekintünk, akkor egy kicsit még visszamenve a múltba, a bútorok reneszánsza, Reneszánsz bútorok címmel a Tatai Kuni Domokos Múzeumban nyílt kiállítás, és az itt látható bútorok friss új szerzemények, nemrégiben restaurálták őket, jó részük Itáliából származik, a korukat, a 16. századot a török kor közegébe ágyazva mutatják be a kiállításon. A Budapesti Néprajzi Múzeumban Én voltam a gyalogfilmes címmel nyílt egy érdekes kiállítás. Keszi Kovács Lászlónak az életét mutatja be, aki 1908-ban született és tavaly halt meg, és a néprajzi filmezés kiemelkedő alakja 1937 óta készít önállóan filmeket, amelyekben a magyar paraszti életet kívánta megörökíteni minél több szempontból, fölhívva a figyelmet arra, hogy a képi dokumentáció ugyanolyan fontos, sőt, talán egy kicsit bizonyos esetekben még fontosabb is, mint a kultúra verbális megörökítése. Előzetesként szintén egy néprajzi eredetű kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, Kecskeméten a népi iparművészeti gyűjteményben a tűtől az egérig, a hímzés múltja, jelene és jövője tekinthető meg, a kiállítás pedig abból az apropóból nyílt, hogy létrejött a Magyar Népi Hímzés Minták tára, ez interneten elérhető, és az alapul szolgáló hímzés minták pedig a kiállításon tekinthetők meg. Elsősorban kalocsai és matyó minták láthatók, de az interneten más területeknek a jellegzetes motivumai, mintakincse is megfigyelhető, illetőleg a technikákra is jó lehetőséget nyújt ez a tár. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten hétfőn ismét jelentkezünk, addig is a viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.